Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók és nézők, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok.
És Barta Bencével.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok. Nos, ezen a szép tavasz végi napon, amikor talán végre a meleg is megérkezik hozzánk, veszük fel ezt az adást. Itt az elején gyorsan mondanánk mindenkinek, hogy még nem telt le a TAO bevallási határidő, tehát még lehet készíteni a bevallást.
Az SZIA már.
Úgyhogy...
És a gépjárműadó.
Igen, és egy izgalmas idő. Azt a mai napig nem tudjuk, hogy gépjárműadóba végül mindenki,
TAO-ba hogy állunk.
Időben 70% még nem adta be a bevallását.
Hoppá.
Úgyhogy szerintem azért ez egy ilyen szolgálati üzenetként elhangozhatott itt az adás
Zoli,
elején.
Zoli.
Jó, ezt csak azért tartottuk itt fontosnak az elején elmondani, mert egyébként nem feltétlenül ezzel fogunk ma foglalkozni, de azért ilyen izgalmas időket élünk. Amivel viszont foglalkozunk, hogy jól hangzik az alacsony SZIA, csak kár, hogy nem sokat számít. Ez egy szubjektív felmérés a sajtóorgánumtól, de azért igyekszik OECD adatokra alapozva tenni a megállapításait. A magyar adóék a középmezőnyben van. Ugye az adóék az azt mutatja meg, hogy jellemzően 100 forint bér kifizetésének milyen költségei vannak. Ez itt egyszerűsítésekkel kell élni, értem, szóval, hogy ezt meg akarjuk határozni, mert egy átlagos keresőtű, egyedülálló, gyermektelen dolgozó esetére koncentrálunk, és akkor szerintem innen lehet kommentálni, hogy ez mennyire releváns adat az adóék.
Igen, Magyarországon viszonylag könnyű kiszámolni az adóéket, nem annyira könnyű kiszámolni, ezt gondolom úgy számolják ki, hogy megnézik, hogy a statisztikai hivatal szerint mennyi volt az összes bérjövedelem az adott országban, meg egyébként megpróbálják megnézni, amennyire részletes adatszolgáltatása van az adóhatóságoknak, hogy egyébként az adó és járulék bevételek, amelyek bérek után kerültek befizetésre, az mennyi, és akkor a kettőnek a hányadosa lesz az adóék, ahol egyébként ez a cikk is elmondja, hogy Magyarország mondjuk 15 évvel ezelőtt 47% volt, most 41%, tehát egyértelműen van egy csökkenés, de nem csak nálunk. Tehát, hogy ez egy európai trend, vagy lehet, hogy globális trend is, tehát minden országban a jövedelemadók súlya azért fokozatosan csökkent, nálunk egy kicsit jobban csökkent, de ugye ez egy fontos dolog, és ez az, amit ez a cikk is boncolgat, hogy amikor jövedelemadókról beszélünk, akkor mindenki az SZIA-ra gondol, de hát közben meg egyébként a munkát terhelő egyéb adók, és akkor itt főleg a járulékokra kell gondolni. Most bárminek hívják, most hívták nálunk már TB-nek, most szocmónak hívják, meg van egyéni járulék, de hogy ezek Magyarországon például sokkal súlyosabb terhet jelentenek, mint az SZIA, elég csak arra gondolni, hogy ha nekem van egy jövedelmem, abban 15% SZIA-t vannak le, és 18,5% egyéni járulékot, plusz a munkáltató még fizet 13% járulékot, tehát a járulék az majdnem kétszerese az SZIA-nak. És hát nyilván van csomó olyan jövedelem, ami után meg csak SZIA-t fizetünk, és járulékot nem, tehát ilyenek tipikusan a tőkejövedelem, vagy az ingatlan bérbeadás, de azért a bevételek nagyságrendjét azt mutatja, hogy azért a járulékjövedelmek Magyarországon is jóval magasabbak, mint az SZIA. És hogy ez a cikk igazából arról szól, hogy attól, hogy nálunk alacsonynak tűnik az SZIA, ettől még egyébként az adóék magas.
Igen. Az az érdekes egyébként, hogy a közgazdasági szakértésekben nagyon, nagyon könnyű mindig azt kimutatni, amit az adott szerző láttatni akar, mivel nagyon, nagyon sok számmal dolgozik, tehát az adórendszer is nyilván ide tartozik, tehát Magyarországon nyilván a kormány nagyon büszkén tudja mondani, hogy alacsony az SZIA, azt is, hogy nem tudom, hogy milyen hatékony már az adórendszer, hogy a negyedik, ötödik talán a világon a Tax Foundation sorrendje szerint.
Mindig az észtek az elsők. De...
Igen, igen. Tehát ugye erre is azt is büszkén tudjuk lobogtatni. Nyilván a magyar kormány azt nem lobogtatja, vagy nem teszi ki az ászlóra, hogy a világ legmagasabb áfakulcsával operálunk. De nyilván az egész egyben határozza meg, hogy mennyire versenyképes az adórendszer, mint ahogy hozzátartozik mondjuk az adórendszer versenyképességéhez, hogy kinek van egyezménye mondjuk az Egyesült Államokkal, meg kinek nincs. Tehát, hogy tehát ez az egész egy ami itt az üstben fortyog, az a végén megkóstolva lehet csak a magyar adórendszernek a versenyképességét megítélni, de persze ki lehet ragadni egy-két, nem tudom, húscafatot, meg nem tudom, egy főtt répát.
A gasztronómiai rovatunkat hallják.
Na jó, igen, de hogy ezeket a szafatokat azért néha érdemes mérlekre tenni. Például van egy ilyen megállapítás, és ezzel nehéz vitatkozni, hogy Magyarországon messze a legmagasabbak a minimálbért keresők adó és járulékterhei, miközben az EU-ban a második legalacsonyabb a bruttó minimálbér. Tehát ez egyértelműen az egykulcsos esziának a kritikája.
A magával a ténnyel nem nehéz vitatkozni, azzal viszont már lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó. Mert hogy az már egy megítélés kérdése. Én szerintem a hallgatók, nézők tudják, hogy az én véleményem az, hogy nincs objektív igazságérzet, hanem azt kell nézni a végén, hogy a társadalmi szinten, hogy többet vagy kevesebbet tudunk így adóztatni, és igazából az a kérdés, hogy utána a rászorulóknak milyen transzfereket ad vissza. Amilyennek szerintem egy ilyen fejbekólintó szám volt ebben a cikkben, és tehát ha hibát kell keresni a rendszerben, akkor én itt keresném, hogy iszonyatos mennyiséget költünk családtámogatásra, megint csak nem akarom ezt megítélni jól vagy rosszul, de hogy ezt adótranszferekkel finanszírozzuk, tehát hogy most, és akkor ebben még nincsen benne a jövőre, meg két év múlva, meg három év múlva induló további adókedvezmény hullám, hogy jelen pillanatban is már ott van, hogy a családi adókedvezmény plusz az egyéni SZIA mentességek, amik egyébként majd idén fognak, hogy az önmagában 1300 milliárd forintot kivesz az SZIA bevételekből, és ehhez képest a családi pótlék, az pedig 350 milliárd forint. Szerintem ez nagyon durva, tehát hogy lényegében így kiöntöm a fürdővizet, aztán amit elönt, nem nagyon nézem azt, hogy hova megy ez a pénz, és utána egyébként ahova meg célzottan kellene menni transfernek, oda meg ennek a töredéke megy.
Igen, itt szerintem érdemes abba az adatba beletekinteni, vagy arra felhívni a figyelmet, hogy kijött a 26-os költségvetésnek a tervezete, és abból az látszik, ez szintén egy sajtóorgánumnak a kutatása, és ezzel megint csak nehéz vitatkozni, mert elég tényszerűnek tűnik, hogy a potenciális jövedelemadó bevétel 22%-áról mond le az államkassa, ezek miatt a kedvezmények.
És ennél többről
miatt.
Fog.
És ennél végül többről fog, igen. Igen, tehát amellett, hogy eleve nem magas az SZIA kulcsa, amellett még igaz egy kulcsos, de a kedvezmények révén azért én ezt inkább kettő vagy három sebességes SZIA-nak mondanám, attól függően, hogy éppen kiről beszélünk.
Igen, az anyák adómentességéről egyébként beszéltünk talán egy vagy két adással ezelőtt részletesebben is. Szerintem az a nagyon érdekes, hogy ugye nyilván demográfiai boost a célja ennek az intézkedésnek, de mivel jelentős részben olyan anyák is adómentességben fognak részesülni, majd nyilván a felmenő rendszerben, akik már nem nevelnek gyerekeket, ezért ez túlmutat ezen a célon, ez már lehet, hogy a jövő évi választásoknak egy előszele, tehát egy szavazat maximalizálás is a célja. Tehát, hogy családpolitikának hívjuk, de hogy túlmutat igazából már, tehát hogy már ez sem vegy tiszta családpolitika.
Igen, csak hogyha én ezeket az adórendszeren vezetem át, ezeket a céljaimat, az a baj, hogy azt utána nagyon nehéz kikapálni. Tehát, hogy ember nem lenne, aki ki tudná vezetni a nők 40-et, holott közgazdasági szempontból lenne mögött a racionalitás, és most tényleg nem, senkinek nem akarok a tyúk szemére lépni, de ezekről a családi adókedvezményekről mind elmondható, hogy tudnánk ezt szociálisan érzékenyebben, tudnánk ezt gazdaságilag, ezt a kieső bevételt oda transferálni, ahol nagyobb szükség is lehetne akár rá, csak ha már egyszer részét képezik az adórendszernek, akkor onnan már nagyon nehéz. Tehát, hogy itt rendszer szinten érdemes abba gondolkodni, hogy ha én el akarok valamit, és ahogy te is mondtad, akar ezt érni, akkor ezt adótranszferen keresztül teszem-e, mert ahhoz utána nagyon nehéz hozzányúlni.
Abszolút. Meg hát nem hatékony, tehát, hogy én azért nem szeretem ezeket a dolgokat, mert hogy tehát van ez mindig ki lehet számolni, hogyha valamit nagyon bonyolult lenne működtetni, adminisztrálni, ellenőrizni, akkor egyszerűbb odaadni mindenkinek, és akkor persze valaki nem jogosul, de hogy végeredményben kevesebbnek kerül az államnak, de itt azért nem erről van szó. Tehát itt van olyan kör, akinek abszolút nem kellene ezt odaadni, mert anyagilag nincsen rászorulva, nagyon magas bevallott jövedelmei vannak, teljesen felesleges, nem fehérítjük a gazdaságot vele. Miközben egyébként meg ténylegesen látjuk, hogy vannak olyan régiók, ahol meg teljesen mindegy, hogy milyen SZIA kedvezményük van, mert hogy nincs jövedelmük, tehát hogy nincs miből visszaadni, és alapvető megélhetési problémáik vannak, és ezeket nem tudod adórendszeren belül kezelni. Tehát, és azért én mindig utálom azt, amikor összehasonlítjuk az adórendszereket, hogy mi van Svédországban, meg Ausztriában, meg tudom, és akkor ott üledezünk, hogy úristen, hogy ott hány ezer euróig 0% az adókulcs, teljesen más jövedelem szintek mellett, meg szóval, hogy ezeket nem érdemes idehozni, hanem azt érdemes idehozni, hogy ha kedvezményeket adunk, akkor azt kinek akarjuk adni, és azt most nyilván a választást azt tegyük félre, mert hogy az abban semmi hosszú távú racionalitás nincsen, de hogy mindig ugyanoda jutunk vissza, hogy az adórendszerhez hozzányúlni, és azzal gépészkedni hosszú távon sokkal károsabb, mint hagyni azt, hogy legyenek egyszerű szabályok, és egyébként jövedelem transferekkel a költségvetés oldja meg, hogy visszajuttat jövedelmet oda, ahova kell.
Igen, ez az egyik része, amit te mondasz, az a társadalmi igazságosság, ennek társadalmi igazságosságot érintő aspektusa ennek az intézkedéscsomagnak, és van egy másik, hogy ez, amit te is említettél, hogy mekkora kiadás, tehát ez az 1,4 ezer milliárd forintos mínusz, ahonnan indít mostantól, indít következő évben a költségvetés, és ugye ez fokozatosan évről évre nőni fog, ahogy terjesztjük ki ezt az adómentességet. Felveti azt a kérdést, hogy miből lesz ez ellentételezve. Mert szerintem itt minden független szakértő egyetért azzal, hogy ezt nem fogja bírni önmagában ez az adórendszer. Tehát akkor várhatóan itt lesz valami plusz adó emelés. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy jövő ilyenkor, vagy másfél év múlva, tehát a választások után, de hogy biztos, hogy lesz, és akkor, és azon lehet már most találgatni, hogy mi lesz, lehet, hogy az extra profit adók, amik megmaradnak, azok valószínű, hogy jó eséllyel megmaradnak majd az után is. Kérdés, hogy lesznek-e...
Az extra veszteségadók.
Igen. lehet, hogy lesznek újak, vagy esetleg a forgalmi adókat növelik, mert most én úgy számoltam, hogy nyilván egy ilyen nem dinamikus szemléletben, de hogy az áfa kulcsot fel kellene emelni ilyen 31-32%-ra ahhoz, hogy ellentételezzék ezt a mínuszt.
Ami hát azért... én egyébként erre régóta számítok.
Igen?
Hát ez nem egy ördögtől való gondolat. Tehát, hogyha már átléptünk a 25%-os bűvös határon, amire addig mindenki azt hitte, hogy az egy felső maximum, és akkor Magyarország átment, és akkor 27, tehát hogy miért gondoljuk azt, hogy ez nem lehet 30?
Nehogy megéljük azt, hogy bekerül a áfa irányelvbe, hogy a maximális százalék az áfának valamennyi, mert már így is nagyon magasan mi vezetünk.
Ez nem fog bekerülni.
Nem fog bekerülni, inkább csak az előkerülünk mi ki. De.
Ez csak az az érdekes egyébként, hogy mivel ez most már bele lesz égetve az adórendszerbe, és nincs ember, aki ezt kiszedi később, bárki kormányoz. Ez azt jelenti, hogy ezt az ellentételezést, amiről én beszélek, ezt így is úgy is meg fogja tenni valaki. bárki lesz kormányon.
Persze, szerintem még egy gondolat legalábbis a részemről, hogy amellett, hogy adómentességet adunk egy társadalmi csoportnak, amellett lehet érvelni, meg ellenérvelni is, de azt látni kell, hogy azzal nem csak ezt a kedvezményt adjuk neki, hanem azáltal, hogy megpróbálja a büdzsé kikompenzálni a bevételkiesést, mondjuk adót emel más területen, azzal további költségeket okozunk azoknak, akik egyébként sem részesülnek ebben a mentességben. Tehát ha mondjuk a kiskereskedelmi adót 6%-ra emelem, az be fog épülni az élelmiszer árakba, és aki egyébként sem kapta meg a családi adókedvezményt, az még drágában is fogja venni az élelmiszer. Szóval ennek van egy ilyen...
Na jó, de 30% lesz az áfa, akkor milyen szépen ki lehet vezetni a kiskereskedelmi különadót.
Igen. Szóval ennek van egy ilyen tovább gyűrűző hatása, de hogy a Karesz említette, hogy a különböző adórendszereknek az összehasonlítása mindig nehézkes, mert egy kicsit az alma meg a körte, ezzel foglalkozik szerintem pont a következő témánk is, amihez vendéget is hívtunk, Hegedűs Sándor személyében, egy EUB döntésről fogunk beszélgetni. Üdvözöljük köreinkben Hegedűs Sándor, szia Sanyi!
Hello, sziasztok!
Először vagy nálunk vendég a műsorban, de a kollégánk vagy, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek, a hallgatóknak, úgyhogy mi azért minden nap találkozunk, de velük először találkozol. Azért is hívtunk, mert
olyan... Legközelebb te is egy valamilyen póló gyere, akkor jó, hogy mindenki
lássa. Hát abszolút, persze, teljes Andersen felirattal, és sőt, csak a homlokomon is mindenképp.
Hegedűs Sándor powered by Andersen.
Figyelj, a jégkorong ligában vannak ilyen homlok matricák, úgyhogy
szeretném kérni. Nekik. Családban nagyon népszerű az Andersen logó, úgyhogy nekik is mindenképp viszem haza.
A téma, amihez szerettünk volna, hogy csatlakozz hozzánk, egy Európai Unió bírósága által kiadott döntés, amely a befektetési alapokkal kapcsolatos. Én nagyon nem is szeretném lelőni a poént, hanem ráthagynám, hogy interpretáld a saját meglátásaidat ezzel kapcsolatban, mert ez egyrészt egy friss döntés, másrészt jelentős kihatása lehet.
Én még annyit hadd vessek közben, hogy azért is gondoltunk rá, hogy tök jó lenne, hogyha itt lennél, mert hogy nyilván ez most egy befektetési alapokról szóló döntés, de hogy egy picit kalandozzunk már el, hogy az ilyen átlátható társaságokról beszéljünk, mert hogy egyre többször találkozunk azzal, hogy közelítnek egymáshoz a jogrendszerek, tehát hogy eleinte volt a kontinentális jogrendszer, meg az angolszász jogrendszer, és ezek ilyen fényévnyi távolságra voltak egymástól működésben, és most már azt látjuk, hogy a cégformák, meg most már van nálunk is bizalmi vagyonkezelés, hogy egyre hasonlóbbak, és nálunk is megjelentek Magyarországon ilyen unikális vállalkozási formák, vállalkozási, tehát ilyen vagyonkezelő alapítvány például, ami vállalkozási tevékenységet végez, és más országban is van, és hogy ebben az Európai Bírósági Döntésben egy picit ez jött szembe, hogy ezek a különböző jogrendszerek hogyan tudnak találkozni.
Valóban, tehát ez az Európai Bírósági Jogeset nem olyan régi, tehát pár hónappal ezelőtt jött ki. Alapvetően azt próbálta vizsgálni, hogy egy olyan befektetési alap, amelyik amerikai hátterű és ráadásul jogi személyiséggel rendelkezik, ez hogyan viszonyul ahhoz, amikor egyébként ez egy osztrák ügy, aki egy osztrák belföldi Európai Uniós befektetési alapról beszél. Ugye, és mi a különbség a kettő között? Az, hogy az osztrák az nem rendelkezik jogi személyiséggel, még az amerikai igen, viszont ami érdekes, hogy mind a kettő jogi értelemben, illetve adózási értelemben egy átlátszó társaság. Tehát ez azt jelenti, hogy a befektetők szintjén adózik. És ugye az volt a fő kérdés itt alapvetően, elég cirkalmas az osztrák belső jog, és ehhez kell kapcsolódóan az adóegyezményből származó forrásadóztatás, és annak a visszatérítésére kijogosult, ki nem, milyen mértékben, és erre most én talán nem térnék ki.
Bocsi, azt megvilágítanád, hogy mit jelent az, hogy a befektetők szintjén adózik, csak lehet, hogy hallgatják olyanok is a podcastot, akiknek ebből még nem világos a...
Szerintem a legegyszerűbb Magyarországra átfordítani. Tehát van Magyarországon egy befektetési alap. Ha Magyarországon a befektetési alap önmagában nem társasági adónak az alanya, és egyéb jövedelem típusú adót se kell fizetnie. Viszont, hogyha valaki befektetési alapból kap hozamot, legyen ez társaság, vagy legyen ez magánszemély, akkor ő neki adóznia kell. Ugye ez magánszemély szintjén még viszonylag értelmezhető, és könnyen átvehető ez a gondolat. ugye minden 15%-kal adózik, hát akkor keressünk egy jövedelem kategóriát, most éppen a kamat lesz az, akkor kamatként leadózzuk, prima. De hogy társaságnál mi a különbség? Ugye akkor, hogyha én egy társaság vagyok, és kapok osztalékot egy másik társaságtól, az főszabály szerint ugye nem képezi a társasági adó alapját, ergo adómentesen élvezem ezt a jövedelmet. Ugyanez a szabályozás, hogyha én befektetési alapból kapom ezt a jövedelmet, akkor már nem igaz. Akkor azt a hozamot én ugyanúgy tulajdonképpen 9%-kal le fogom adózni. Na, és akkor ez az izgalmas, hogy valóban átlátszó, valóban a befektető oldalán, a befektető szintjén, de ott viszont magyar értelem mindenképpen adózik. És ugye itt is ez volt az érdekes, hogy mind az amerikai esetben, mind az osztrák esetben olyan formákat hasonlítottak össze, amelyek esetben a befektetői szinten adózik. És az volt a kérdés, ez volt a fő kérdés egyébként az osztrák bíróságnak, hogy Oké, de akkor itt mi az, amelyik a driver? A jogi forma, vagy adott esetben az, hogy milyen adózási szerepe van az adott befektetési alapnak. És igazából ugye, és akkor természetesen ezt az EU joggal, az EU szerződéssel hasonlítgatták össze, ahol ugye a befektetések, meg stb. A hátrányos megkülönböztetés, és az az érdekes, hogy ez a hátrányos megkülönböztetés nem csak az EU-n belüli jogalanyokra igaz, hanem harmadik személyekre. Tehát, hogy a tőke pénz szabad áramlását ne befolyásolja hátrányosan adott esetben egy belföldi szabályozás sem. És itt tulajdonképpen oda jutottak el, egyébként nagyon csavart az egész történet, hogy igazából azt mondta, hogy az, amennyiben az amerikai befektetési alap irányába történő kifizetések, amelyek forrásadó keletkezett. Tehát az osztrákok levontak először 25%-ot, majd visszaadtak még 10-et, mindegy is. Lényeg az, hogy forrásadót levontak, és az amerikai amerikai alap meg azt mondta, hogy szeretné visszakérni ezt a pénzt.
Ugye arra mondta, hogy ők jogi személy, és hogy...
Részben arra tekintette, hogy jogi személy, részben azért, mert átlátszó, tehát az ő szintjükön nem adózik, ennek következtében nem tudja, mibe beszámítani. És van egy ilyen belső rendelkezés Ausztriában, mert azt mondja, hogyha nincs ilyen, akkor ezt a forrásadót nem indokolt, illetve visszaadana. Na, és akkor itt kezdték el azt vizsgálni, hogy jó, de akkor tulajdonképpen mi is van, mert értjük, hogy Amerikában ez nem ad, az alapszintjén nem adózik. Egyébként egy kicsit hasonló, mint a magyar szit.
Igen, mert
hogy ha kifizet 90%-át az adott évi bevételeinek, akkor utána azon a szinten nem adózik. Tehát egy kicsit minden-mindennel összefogja, ezek a jogi formák, meg a struktúrák, meg az ötletek, hát az egymásból táplálkoznak, ez teljesen látszik. Na, de hogyha kifizeti, akkor mi újság van? És itt mondta ki azt, hogy alapvetően a gazdasági tartalmát kell nézni az ügyletnek, tehát azt kell, nem fontos az, hogy ez jogi személy, hanem azt kell nézni, hogy tartalmát tekintve úgy működik, mint egy EU-s befektetési alap. Egy, kettő, nem a befektetési alap szintjén adózik, ergo az, hogyha nem adjuk neki vissza ezt a forrásadót, akkor nem kerül hátrányos helyzetbe a belföldi befektetési alapokhoz képest.
Mert hogy egy más EU-snak se adják.
Így van. De hogy ebből az egészből tényleg az izgalmas, hogy, és vannak korábbi esetek is, amik a befektetési alapokra vonatkoznak, hogy igyekeznek ezeket úgy interpretálni, hogy ne lehessen azt mondani, hogy például az, hogy milyen jogi formában, vagy milyen adózási struktúrában áll fönn, attól tegyük függővé azt, hogy például egy belföldi jogban, most én forrásadóztatom, vagy nem forrásadóztatom, hanem próbálják ezt egységesíteni. Hát nem könnyű egyébként. Hozzáteszem, ez, és hogyha áttérünk Magyarországra, akkor magyar vonatkozásban ez ugye a tapasztalat az, hogy viszonylag egyszerű.
Mert hát, hogy akkor mi van Magyarországon?
Hát, hogy Magyarországon alapvetően, hogyha a befektetési alap élvez jövedelmet, akkor ugye most őszintén nem tudom, találkozott-e bárki azzal az esettel, hogy egy befektetési alap a tulajdonosa, és elkezdenek átnézni a befektetési alapon, hogy mögötte kis Rozália van, vagy pedig X Kft. Zrt. Vagy éppen GmbH, hát nem nézik, hanem azt mondja a magyar jogalkotó, egyébként nagy mértékben egyszerűsítve a helyzetét is, a jogalkotás helyzetét is, és egyébként mindenki másnak is a helyzetét, hogy azt mondja, hogy ezzel nem foglalkozom. Majd úgyis a befektető szintjén ezt le fog adózni.
Tehát, hogy nem kell levonni forrásadót, igen. Tehát Magyarországon az az irányadó, hogyha egy befektetési alap a tulajdonos, azt úgy tekintjük, mint hogyha egy cég lenne a tulajdonos, és nem kell forrásadót levonni, ami akkor viszont nem ugyanaz, mint ami mondjuk ebben az osztrák esetben volt, ahol meg egy külföldi befektetés alap. Tehát itt igazából az lesz az érdekes, hogy mondjuk akkor Magyarországon, mert hogy ha a belföldi befektetési alap esetében nem kell levonni, akkor elvileg a külföldi befektetési alap esetében sem kellene levonni.
Igen.
És akkor ott viszont meg, mert így most könnyű azt mondani, hogy majd a belföldi befektetési alap kifizetőként eljár, és majd levonja azt az adót, hogyha kell, de egy külföldi befektetési alapnál már hát ott már a jó indulatra vagyunk rábízva, hogy a magánszemélyek végül ezt bevallják, vagy nem.
Hát ezek szerintem egy kicsit barokkos túlzás, mert ezek a befektetési jegyek, amik általában értékpapírszámlákon szoktak előfordulni, az értékpapírszámlákról, meg az adatszolgáltatás is minden egyéb nem csak kis hazánkban, hanem az ennél szélesebb körben is megtörténik, és az automatikus információ csere is zajlik, tehát hogy azért eljutnak jó, ezek az adatok. Igazából az egy érdekes dolog, és hogyha tényleg a nemzetközi irodalmat nézzük, az ember azt látja, hogy ami itt van Magyarországon, az adótanácsadók és a befektetők számára is nagyrészt egyszerű, vagy sokkal-sokkal egyszerűbb, mint külföldi szemmel, vagy külföldi oldalról. Tehát ott, ahol adott esetben különbségtétel van abban, hogy hány befektető van az adott befektetési alap mögött, azok milyen, az befektetési alapformája adott esetben, és még sok egyéb ismér, annak tükrében adott esetben eltérő megközelítések lehetnek. Na, itt jön az izgalom. Ugye, mert nálunk akár most, tehát egy befektetési alap, amelyik egy nyílt befektetési alap, vagy adott esetben magántőke alap, nincsen különbség ilyen értelemben egyelőre a magyar adózásban. Tehát ennek következtében sokkal-sokkal egyszerűbb. És akkor persze
akkor lehet... Nem is biztos, hogy jó. Mármint, hogy értem az egyszerűt, mert ha mindenki a piaci szereplőknek ez jó, de az más kérdés, hogy akkor viszont a pénz az nem biztos, hogy...
Igazából ugye azt a kérdést lehet föltenni, hogy valójában ezek a befektetők, tehát hogyha ennyire egyszerű, és például a magántőke alapoknál is tulajdonképpen miért jó ez? Milyen mögött a szükség? És ugye nem feltétlen az adózás a meghatározó szempont, ilyenkor tudjuk jól, vagy hát ezért lehet sejteni. És akkor még egy dolgot mondanék, ugye, hogy ugye az is érdekes, hogy most egy magántőke alapról beszélünk, ugye azt mondjuk, hogy akkor az kvázi blokkol, majd ott szintén adózik, ugye, vagy egy sima átlátható társaságról beszélünk, egy amerikairól, vagy éppen más Európai Unióban is, már ugye egyre több jurisdikció ezt ismeri. Ott viszont nagyon sokszor azt látjuk, hogy át kell tekinteni rajta, tehát nem ez az egyszerűsített megközelítés. Persze ott is valójában a befektető szintjén adózik, de ott már viszont izgalmas lehet az, hogy én, amikor magyar cég kifizetek egy ilyen cégnek, akkor mit tekintek? Személynek tekintem azt a partnershipet, vagy nem? Alapvetően a válasz az, hogy nem, hogyha átlátszó, hanem akkor tovább kell menni. Na, tehát itt kezdődik az izgalom, és itt kezdődnek a bonyolult dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy egyre növekszik a nemzetközi befektetések jobbra-balra, és a pénzmozgás, és a többi, illetve ahogy fejlődik az egyes társasági jogok, egyre körültekintőbben kell ezt körbejárni.
Akkor te most itt látsz ilyen lyukakat is, tehát hogy hol van az, ahol esetleg a magyar jogrendszer egyébként, mert például az átlátszó társaság, tehát hogy ez Magyarországon az adórendszerben nem egy bejáratott definíció, vagy nem egy olyan fó, hogy azt tekintjük átlátszó társaságnak, ami ezeknek az ismérveknek megfelel, hanem Magyarországon nem is nagyon létezik ilyen, miközben egyébként más országokban meg egyértelműen létezik, tehát hogy pont az Egyesült Államok egy tipikus példa, hogy alapítok egy LLC-t, Delaware-ben az egy átlátszó társaság, annak az jogilag ott letelepedett, de egyébként adó illetőségileg meg nem igazán.
Igen, vagy fordítva, hogy a magyar cég szerződik egy ottani disztribútorra, hogy közösen terjesztik az árut, az egy partnership már az amerikai jogban, és azt a partnership szintjén
azt meg adóztatják
még mi meg átlátunk rajta.
Igen.
Hát az amerikai adózás, én azt gondolom, hogy időnként foglalkozunk vele, de az egy külön művészeti ág, tehát hogy azt megismerni.
Igen, de szerintem az Európai Unióban is van ilyen, és akkor egyébként pont amit kezdtem, hogy a vagyonkezelő alapítvány, tehát hogy ez meg a, tehát hogy ezt mondjuk például az osztrágoktól, meg a svájciaktól, meg a liechtensteiniektől vettük át, tehát hogy ott meg egy sok évtizedes, de lehet, hogy évszázados múltja van ennek a hát formának, és ugye ez is egy ilyen érdekes kérdés vett fel, hogy ez is egy korábban nem létező olyan állatfaj, régen azt mondtuk, hogy hát egy alapítvány az ember végez vállalkozási tevékenységet, de jogi személy, akkor most akkor ez...
Hát igen, meg nincsenek, minek nevezzelek.
Nincsenek mögötte magánszemélyek, de hogy most meg már ugye nagyjából az is kb. Úgy funkcionál, mint egy KFT.
Hát meg ugye itt rögtön felvetődik az a kérdés, hogy ugye a nemzetközi viszonylatokban, hogyha az ott esetben egy külföldi alapítvány, vagy éppen egy magyar BVK, amikor a neki jövedelmet kifizető társaság miként tekint az adott alapítványra például, milyen mentességek vonatkoznak erre a kifizetésre, vagy nem, vagy éppen fordítva, amikor ő fizet adott esetben egy, akár egy cégnek, mint kedvezményezetnek, vagy egy magánszemély, na, hogy az milyen jövedem, és ez sok esetben országról országra, egyezményről egyezményre változik. Tehát, hogy ezer szín, és ezer árnyalat, azt gondolom. Tehát,
igen, szerintem itt az egy érdekes kérdés, hogy a szabályozás szintjén lehet ezt, és meddig lehet harmonizálni közösségi szinten, mert most azt látjuk, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez nyúltak vissza, és azt vizsgálták, de egyébként igazából a körte meg az alma. Tehát vannak hasonló jegyek az osztrák meg abszolút az amerikai szervezet között, de azért nem lehet őket. Úgy most erőltetetten egy lap alá vettük, de azért lehetne érve.
Hát igen, ezért gondoltunk rá, hogy beszélgessünk róla, mert pont ez a körtalma probléma, hogy egyre több ilyen van. Hát.
Egyébként nagyon érdekes. Most egy kicsit eltávolodva ettől a konkrét ügytől, de hogy az Európai Bíróság gyakorlatát nézve rengeteg olyan ügy van, amikor valami nemzeti vagy egy jogalanyt kell minősíteni az Európai Bíróságnak, vagy egy szerződéstípust. Például és akkor mindjárt mondok példákat, de talán de hogy ami jellemző az Európai Bíróságnál ilyenkor, hogy tényleg a valós gazdasági tartalomból indul ki. Tehát amikor például én megszorulok, van egy ingatlanom, de megszorulok pénzügyileg, és eladom Karesznak az ingatlant, és aztán, de viszont ugyanaznap vissza is bérlem tőle, és bérleti díjat fizetek Karesznak, hogy az igazából egy hitelügyletnek minősül, mert hogy igazából finanszírozást biztosít nekem a Karesz, vagy ténylegesen egy adásvételnek és egy bérletnek tekintem, és bérleti díj mondjuk az áfában egyáltalán nem mindegy, vagy amikor volt egy olyan eset, hogy áfában nem mindegy, hogy mit minősítünk zárt végű leasingnek, meg nyílt végű leasingnek, és akkor volt egy portugál eset, amikor az volt a kérdés, hogy nem volt kötelezettsége a leasingbe vevőnek megvásárolni a leasing tárgyat a futamidő végén, de igazából olyan alacsony volt már a maradványérték, hogy gazdaságilag csak az volt a racionális számára, hogy megvegye. Az formailag mondjuk magyar szempontból nem biztos, hogy zárt végű pénzügyi leasingnek minősül, de az Európai Bíróság azt mondta, hogy mivel ténylegesen nincs más racionális lehetősége, csak hogy megvegye, ezért azt már zárt végűnek kell tekinteni, és akkor már teljes és más volt az adózási minősítés, hogy tényleg és egyébként az IFRS is valami hasonló logikán működik, és én ezt látom az Európai Bíróság gyakorlatában is, hogy ez a valós gazdasági tartalom szerinti minősítés, ez elsődleges, és egyre inkább terjed az esetjogban.
Szerintem ez nehéz, mert a magyar jogrend az meg beiktatta, meg mindenki tudja, igen, hogy a tartalom elsődlegesség a formával szemben. Tehát egy alapelvként ott van, de a napi gyakorlatban meg nem biztos. Tehát mi szeretjük azokat a szabályokat, ami mögé be tudunk bújni, meg szeretjük azt, hogyha a számvitelben is minden gondosan le van nekünk kontírozva, és nem kell tovább lépni a gondolkodásban, ez kényelmes helyzet. De a minősítések azok elképtett. De most a másik ilyen szakmai területen, hogy a transferár például. Tehát a transferár területen is egyre inkább azt látjuk, hogy rögtön bejön az, hogy a tartalmat nézni. Most például egy olyan esetbe futottunk bele, hogy valaki ad egy kölcsönt, majd másfél hónap után úgy dönt, hogy egy öt éves futamidejű kölcsönt, és már másfél hónap után úgy dönt, hogy beaportálja. Egyébként kamatmentesen. Mármint kamatmentes volt a kölcsön. És akkor ez mi? Ugye? Hogy akkor tulajdonképpen az egy kósza gondolat volt, és a gazdaság tartalmát tekintve az egy félrement dolog volt, hogy kölcsönként indult, aztán tőke lett belőle, vagy már az elején tőkeként kellene kezelni. Ugye? És nem mindegy. És az, hogy ezt most miként lehet megítélni, adnak függvényébe, adott esetben az apportba adó, vagy az apportba vevőnél lehet kockázat. És az a baj, hogy a két kockázat ráadásul nem is ugyanakkor a mérték, egy első gondolat az itt a megítéléstől
irányul.
És hogy igazából ez ugye a klasszikus, hogy van rajta sapka, nincs rajta sapka. És persze lehet azt mondani, hogy igen, itt is még lehet vizsgálni, meg aztán utána lehet bízni abba, hogy a bíróság is tartalmi alapon fogja megközelíteni, és akkor menjünk a tartalom felé. De a jogi szituáció, de sokszor meg azt látjuk, ugye, hogy például eredetileg nem arról döntöttek, hogy tőkemelés, hanem kölcsönnyújtás. Hogyan akarnánk ezt, hogyan merjük a bátorságot venni, hogy ezt rögtön equity-nek tekintsük a helyet, hogy az egy kölcsön van. Na, tehát, hogy ezek mindazok az ellenmondásos dolgok, amik benne vannak.
Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy a felek szerződéses szabadságában nem, tehát, hogy más dolog az, hogy milyen szerződést kötök, mit írok a papírra, azt mondom, hogy ez egy bérleti szerződés, meg más dolog az, hogy adózási szempontból hogyan minősítem. Ezek el tudnak válni. És ennek a lehetőségnek a fejekben tisztának kell lenni. Hogy lehet, hogy oda megy a NAV, és azt mondja, hogy ez nem bérlet, ez hitel. Az én szempontomból, ahogy adóztatom. Attól még az polgárjogi szempontból bérlet marad, mert annak kötötték meg a felek. De az adózási szempontból a NAV hitelként tekint rá. És hogy ez a kettő el tud válni.
Na, ezzel egyetértek, csak ugye, na, tehát mi, hogy nem a kaptafa. Tehát, hogy ugye mi értem a polgárjogot, meg egyéb, csak akkor kezd el fájni, amikor ezután majd fizetni kell adót. Valamelyik oldalon, és másképp minden eredetileg gondolta.
Persze.
Ugye itt persze egy másik kérdés az, hogy honnan indul a történet. Tehát, hogy ez...
Mi volt a felek eredeti szándéka?
Így van, és hogy a cél az volt, hogy...
Hogy ez egy kölcsönbe
megkerüljek valamit, vagy pedig tulajdonképpen tényleg az volt, hogy hát másfél hónapig kellett megpihenni arra, hogy valaki rájöjjön, hogy másként gondolja.
Én szerintem az egy fontos mérföldkő itt a minősítésre, a feleknek mindig azon kell gondolkodni, hogy ha a NAV elkezd challenge-elni egy szerződést, amögött van-e olyan gazdasági racionalitás, ami miatt én azt tudom mondani, hogy nekem ezt bérletnek kellett kötni. Mert én erre voltam abban az adott pillanatban alkalmas, nem voltam hitelképes, nem tudtam így kötni. Vagy nekem ez kölcsönnek kellett lennie, nem tudott tőke lenni, mert mit tudom én, akármilyen okból kifolyólag. Tehát, hogy valamilyen olyan gazdasági racionalitást mögé tenni, hogy kevésbé legyen támadható a NAV oldaláról.
Kecsikével.
De visszakanyarodva ez az ügyhöz, mert aztán szerintem lassan lekerekíthetjük, hogy szerintem a fő kérdés az, hogy a magyar adórendszer az egyébként milyen irányba fog menni, és én most azt érzem, és most annyi mondta, nincsen igazam, de hogy ilyen kegyelmi állapot van, hogy még a NAV nem ismerte fel azt, hogy bizonyos cégeken át kell nézni, hogy alapokon át kell nézni, hogy a mögöttes tulajdonosokat kellene nézni. Tehát mondok itt tök egy egyszerű példát, hogy van egy visszakanyarodva az amerikai Delaware-i céghez, hogyha az egy LLC, és mögötte egyetlen egy magánszemély van, ami elég tipikus, hogy Egyesült Államokban például azért átlátható egy cég, mert a magánszemély szintjén fizetik az adókat, akkor az egy viszonylag egyszerűen megfogható dolog lenne, hogyha az LLC az egy átlátható cég, és mögötte van egy magánszemély, és én mondjuk osztalékot fizetek ki ennek az LLC-nek, akkor ott le kell vonni a 15% SZI-át, vagy hogyha az amerikai tulajdonos magánszemély az igazolja, hogy egyébként amerikai adóalany, akkor esetleg ja, de most már az amerikaiakkal nincsen tréti, de hogy akkor
úgy,
de gyorsan meg is válaszoltam, de hogy, na, tehát, hogy erre például abszolút nincsen felkészülve a magyar adórendszer, hogy azért, mert azt egy LLC-nek hívják, és az egy jogi személy, ezért egyébként azt kérdőjelezzük meg, hogy ő egyébként van-e adóalanyisága.
Én egyébként még csak nem is azt mondom, hogy az adórendszer, mert az esetleg még igen, hanem én csak azt mondom, hogy van egy sör alátétünk, ugye? Azért néha azt látjuk, hogy az az adóbevallás, még hogyha nagyon nem is szeretjük, mert nagyon sok sor van benne, meg sok rubrika, de például ebben a tekintetben, hogyha odaillesztenének még egy pár kérdést, hogy oké, akinek kifizet, és tudja igazolni, és annak megfelel, stb. Na, akkor elindulhatnának. Most, és akkor bocsánat, ez majd a sikerdíjat a NAV-tól szerintem a cégünk kiszámlázza, de hogy... Na, tehát meg lenne az eszköze akár most is, csak még nem jutott el ide, szerintem. És hát igazából bevallási oldalról.
De most az amerikai jelesz, ez egy tök egyértelmű példa, mert ez egy ilyen, bocs nekem, de hogy egyébként van egy olyan, hogy mit tudom én, de tehát hogy azt rá van írva, hogy GmbH, honnan tudhatod-e azt, hogy minden GmbH egyébként német adó alanyá? Nem tudhatod, tehát ahhoz kell ismerned a német adórendszert. Tehát maximum az oda lehet visszamenni, hogy akkor mostantól kezdve osztalék fizetés esetén illetőség igazolást kell kérni, mint ami pontosan, régen volt a forrásadónál. Tehát akkor
van.
Kvázi visszahoztuk a forrásadót.
Tehát az adóadminisztráció nehezítésének minősülne, tehát lehet, hogy ez nem cél, de ugyanakkor meg, hogyha a bevételszerzés lenne a cél, akkor meg lehet fordítani ezeken a dolgokon, így van.
De nem erre való az egyezménybe az, hogy beleírjuk, hogy a GmbH az...
Hát de közben megváltozhat a...
Adóilletősége, így van, bármilyen.
Belföldi jog, és akkor... Tehát...
Na, tehát, hogy itt azért nyilván persze el lehet járni teljesen okszerűen, jogszerűen, ha valaki átgondolja, és adótanácsadóval, vagy valakivel, aki ért hozzá, átgondolja, igen. Aztán ugye, ahogy a Daniel szava járásával éljek, a feltárási kockázata ennek adóhatósági oldalról mekkora, az megint másik kérdés. Én azt gondolom, és ebben egyetértek, hogy még elég csekély.
Szerintem az értékálló üzenet az, hogy papírra ráírjuk, hogy minek nevezünk valamit, az nem biztosíték arra, hogy azt mondjuk adózási szempontból is annak fogják nevezni.
Persze. De hogy a kegyelmi állapot, hogy azért ez változhat. Tehát azért éltünk meg olyan időszakot 2008-2009 tájékán, amikor egy olyan vezetés került oda, aki értett az adóhoz, és rögtön egy-két ajtót igyekezett becsukogatni, ugye? Tehát ez bármikor változhat, bármikor lehet egy ilyen szituáció, hogy élessé válnak ezek a kérdések.
Tehát Sanyi szerint az elmúlt 17 évben viszont akik nem értenek hozzá, és előtte is.
Nem azt mondom, hanem más szempontvilág érvényesült.
Csak magas labda volt, ezt le kellett csapnom. Hát Sanyi nem ezt gondolja.
Mindenesetre nagyon szépen köszönjük, Sanyi, hogy a gondolataidat megosztottad velünk, és szerintem ennek még rengeteg leágazása lesz ennek a történetnek. Láthatóak az általános összefüggések, de a konkrétak is, amik mindenképpen ezt indokolják, úgyhogy fogunk még itt ebben a körben szerintem erről beszélgetni.
Szuper. Köszönöm szépen.
Köszi, Sanyi.
Sziasztok.
Hát nagyon szépen köszönjük még egyszer Sanyinak, hogy itt volt velünk, most már újra hárman beszélgetünk tovább. A következő hír, ez ám a jó hír, 30 ezer forintos élelmiszer utalványt kap minden nyugdíjas. Hú, hát szerintem már a cím is beszédes. Ez tényleg jó hír?
És akkor lelövöm a poént, mert itt elég sokan össze... Amikor én először olvastam nekem, és azonnal ez volt az első reakcióm, hogy de nem úgy volt, hogy áfát fognak visszakapni, és hogy lesz egy ilyen kártyás, lecsippantom, ennél egyszerűbb módja nincs is a dolognak.
Még hevesen érveltél emellett.
És nagyon jó ötletnek is tűnt. Hát valószínűleg rájöttek, hogy informatikailag halál, tehát hogy nem tudják kivitelezni, meg hogy eljutatni a kártyát az illetékeshez, hogy az tényleg használja, hogy ő, na mindegy, tehát hogy valószínűleg felmérték, hogy nagyon jól hangzik, de hogy nem érik el azt a célját, amit szeretnének vele, és akkor ezért aztán és nem mondták még ki, hogy nem lesz áfavisszegény, még az is lehet, hogy az is lesz. Tehát jönnek a választások, tehát hogy ez is az is. De ugye azért nagyon úgy tűnik, hogy ez a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, ez nagyon hasonlít arra, amit Nagy Márton még annak idején be is jelentett, hogy akkor ezt maximálják, hogy a nyugdíjasok élelmiszer, talán zöldség, gyümölcs vagy élelmiszer, nem is emlékszem, mi volt, de hogy korlátozzák azt, hogy mennyi az az áfa, amit visszaigényelhetnek.
Igen, az alacsony áfa kulcsú.
Igen, tényleg alapvető élelmiszerek áfáját lehet visszaigényelni. Hát ez a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, ez nagyon hasonló ahhoz a jövedelem transferhez, amit ott az áfával akartak megoldani. És hogy egyébként, amellett, hogy mindent értek, hogy választás lesz, és hogy mi a szempontrendszer, hogy azért ez egy okos megoldás abból a szempontból, gazdasági élénkítés szempontjából, hogyha most odaadunk 30 ezer forintot a nyugdíjasoknak, akkor ez nem biztos, hogy a gazdaságba visszakerül az az összeg. Tehát ez lehet, hogy megtakarítás lesz belőle, lehet, hogy magánszemélyek között adásvétel, aminek nem nagyon van kimutatható gazdasági haszna, míg hogyha ezt egyébként élelmiszeri egy formájában adják, és akkor ez kötelezően csak akkor tudja vagyóra váltani, hogyha levásárolja, akkor ebben azonnal van egy áfa, ez akkor megjelenik ott a jövedelmek között az élelmiszer kereskedőknél, amiből aztán visszaáramlik a költségvetésbe. Tehát, hogy ebből a szempontból én megdicsérem ezt az intézkedést, mert hogy sokkal jobb, mint azt mondani, hogy megemeltük 30 000 forinttal a nyugdíjat mindenkinek.
Igen. Hogyha már az egyszerűség, ugye még említettük azt is, hogy mivel csak meghatározott áfakulcsú termékekre lehetett volna az eredeti tervek szerint.
Ja, igen, erről beszéltünk, hogy egy
kis nyugdíjasnak nem kell a kombinált nomenklatúrát a hóna alá csapva beblattyogni az üzletbe, hogy ott nézze, hogy...
Sőt, jogértelmezési vitát folytatni a kasszánál, és szerintem
ez a sajtjellegű desszertkészítmény, vagy nem.
De sajnos nem tudom komolyan szemlélni ezt a... Bármint, hogy nyilván jó, hogy van ilyen lehetőség az időseknek, de hogy ugye a Zsigó Róbert államtitkár úr jelentette be ezt az intézkedést, és azt mondja,
hogy... Ez nekem nagyon tetszett, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára jelenti be ezt.
De nekem az jobban tetszett, hogy meghallgattuk az idősek visszajelzését és az idősek tanácsát is, és akkor én nem ismertem az idősek tanácsát, ti tudjátok, mi az az idősek
tanácsa?
Az idősek tanácsa, és akkor megnéztem, hogy az kikből áll. A konkrét személyeket
nem.
Tudjátok, hogy ki az elnöke? Orbán Viktor az elnöke.
Hát most szóval már idős, 60-an túl van.
Elképzelem azt az élethelyzetet, amikor az államtitkár úr meghallgatja az idősek tanácsának az elnökének a javaslatát arra, hogy be kellene vezetni egy utalványt, azt megfontolja, és akkor végül úgy dönt, hogy oké, akkor legyen utalvány.
Visszatérve az adószakmai részére, az szerintem is egy tök érdekes csavar, hogy a kieső áfa bevételből bejövő áfa bevételt csináltunk, de mert ugye ez egy áfa visszatérítés lett volna, az ugye áfába kieső bevétel lett volna, ehelyett most meg, ha levásárolja, akkor meg fog keletkezni ennek az áfája a költségvetésben. Szóval ilyen szempontból egy amúgy is mindenhonnan süllyedő hajóként tekintve a 26-os költségvetésre ez egy abszolút megsüvegelendő intézkedés. Hozzáteszem, hogy igen, én sem vagyok meggyőződve arról, hogy nem lesz a másik.
Tehát igen, hát majd ha látjuk. Meg lehet ez majd 60 000 forint.
Még egy alaptörvény módosítást is javasolnék, mert ugye bekerült a készpénz használathoz való jog, most tegyük bele a nyugdíjas utalványhoz való jogot is.
Igen, mindenképpen. No, jó, hát igen, ez a 30 000 most biztosnak tűnik, az áfa visszatérítés is annak tűnt, úgyhogy szerintem még fogunk erről mindenképpen beszélgetni. Amivel viszont folytatjuk, az az MVM. Segítséget kért ugyanis a vállalat, mivel több tízezer KKV e-mail címe hiányzik neki ahhoz, hogy teljesítse az elektronikus számlázási kötelezettségét július 1-től.
Én tudom, hogy az MVM ezt nem így ért, de én ezen annyira jót nevettem. Tehát, hogy bevezetünk egy jogszabályt, és hogy tehát tényleg ezek a véggondolatlan láncolatok, hogy tehát hogyan fogjuk elektronikusan kézbesíteni a számlát, ha nem tudjuk, hogy kinek kell. Tehát, hogy nincs cím. És egyébként nem értem, tehát, hogyha te létrehozol bármilyen jogi személyt, akkor ott meg kell adnod neked egyébként egy kapcsolattartásra, egy hivatalos e-mail címet. A NAV valahogy tudja tartani a kapcsolatot ügyfélkapon keresztül a cégekkel. Tehát, hogy ha lenne egy kis akaraterő ebben a történetben, akkor mondhatnánk azt, hogy az, aki nem adott meg hivatalos e-mail címet, azt akkor az ügyfélkapura fogják kézbesíteni, nem? Tehát, hogy ki lehetne ennek az informatikai hátterét találni, hogy ne legyen olyan, ami nincsen kézbesítve.
Szó is volt arról, hogy a DÁP-ot felgyógyítják arra, hogy lehessen majd közüzemi szolgálatot.
Ugye el kell menni az MVM-nek az iparkamarához, ahol arról kell gondolkodni, hogy az MVM miket tud kitalálni a KKV-szektornak annak érdekében, hogy a KKV-szektor megenyhüljön, és megadja az e-mail címet, hogy hova kézbesítheted azt a számlát, amit egyébként neki kötelezően ki kell fizetni. Tehát, hogy az egész annyira fordítva lünk a lovon, hogy ez az MVM-nek a problémája, miközben a jogalkotó találta ki, hogy az MVM legyen köteles elektronikusan számlázni, hogy ez elképesztő.
A KKV-szektor hajlandóságát az fogja majd előmozdítani, amikor lekapcsolják az áramot.
Ja, ez biztos így van, hát, de hogy a
Bence... Nem kaptam számlát.
Bencehez fordulnék egy olyan felvetésre, hogy ez azért egy folyamatnak az első lépése. Tehát, hogy ugye a vidát nemrég elfogadták, és az elektronikus számlázás előreláthatóan egyre jobban fel fog futni, és egyre nagyobb körben lesz kötelező. Tehát ezen a folyosón lépünk most be ezzel az intézkedéssel. Talán ennek is köszönhető, hogy egy kicsit bukdácsolunk?
Hát igen. Ugye az ideig az volt a szabály, hogy csak akkor lehet elektronikus számlát kibocsátani a vevőnek, hogyha a vevő beleegyezik. És akkor ezt töri át most ez a szabály, ami egyébként fél éve kellett volna, hogy hatályba lépjen, de nem sikerült, ugye, mert sokan nem adták le az e-mail címüket, mint ahogy még most se. De most már nem kell a számlabefogadóknak a beleegyezése ahhoz, hogy az MVM-től számlákat kapja.
Ami ebben a körben.
Ebben a körben. De hogy igen, tehát, hogy ez a, ahogy te is mondtad, ez csak az első lépés lesz, mert az Európai Unió úgy módosította az ÁFA irányelvet, hogy felmenő rendszerben majd az elektronikus számlázás lesz a kötelező. És itt most igazából csak egy része az egész történetnek az, hogy elektronikus számlát állít ki a számlakibocsátó. Sokkal nagyobb probléma, hogy be is kellene tudni fogadni azt a számlát, és le is kellene tudni archiválni azt a számlát a vevőknek. És erre nagyon speciális szabályok vonatkoznak az ÁFA-ban, meg úgy magában a számvitelben, mert hogy szigorú számadású bizonylatokról beszélünk. És hát nincs kétségem a felől, hogy magasan tesznek a KKV-k ezekre a szabályokra. Mondjuk kiterjedt NAV ellenőrzési hullám még nincsen ezen a téren, de én el tudom képzelni, hogy itt az elkövetkező években lesz sorozat jelleggel ilyen megállapítás hullám a NAV oldaláról, hogy rátette az elektronikus aláírását, hogyha nem szerepelt rajta a vevő időbélyegzővel, hogyha az adott esetben kötelező, mert hogy nem, van olyan eset, amikor el lehet képzelni, hogy azt érdemes rátenni, rátette. Ellenőrzi az elektronikus aláírásnak az érvényességét a megőrzési időn belül. Tehát, hogy erre nagyon, nagyon speciális.
És ez már a befogadó oldalán a probléma.
És ez igen, és a befogadó vagy a számlakibocsátó fel fogja tenni a kezét.
Hát, csak egy lépés az, hogy még az online számlaadatszolgáltatást meg kell még változtatni, és mondjuk azt is jelölni kell, hogy ez egy elektronikusan kibocsátott számla, vagy papíralapon kibocsátott számla. A számlakibocsátó azt ki fogja riportálni, hogy ez egy elektronikusan kibocsátott számla. A NAV-nál azonnal ott lesz a lista, hogy akkor kik azok, akik és milyen számlákat kaptak elektronikusan, és akkor azokat már elektronikus úton kéri be, mondjuk egy adóvizsgálaton, nem elég papír alapon.
És az roppant kínos, hogyha megérkezik az adóhatóság, mondjuk ellenőriz 2 évet az elévülési időn belül, és azt mondja, hogy akkor add be a számláidat, és akkor beadod a számláidat, és azt mondja a NAV erre, hogy hát oké, de hogy ezek nem hitelesek, mert hogy nem archiváltad őket megfelelően, és akkor...
Nem kéne rá a dolevonási jogot gyakorolni.
Igen, költségként elszámolhatod-e egyáltalán meg, hogy, tehát hogy ez messzire vezet, és van benne bőven kockázat. Mondom, még nem tartunk ott, hogy a NAV erre így rászállt volna, de ez egy ilyen időzített bomba.
Hát ma csupa jó ötlettel szolgálunk az adóhatóságnak, úgyhogy tényleg.
Meg az adózóknak. Meg
az adózóknak. Minden esetre meglátjuk, hogy az MVM mire megy ezzel a segélykiáltással, és mennyire lesz képes arra, hogy tényleg. És mi van, hogyha nem tudja el az elektronikus számlát kibocsájtani?
Várjátok, figyelj, tehát amikor te bejegyzel egy KFT-t, akkor meg kell adnod egy elektronikus kapcsolattartásra egy e-mail címmel. Tehát, hogy minden cégnek van egy hivatalos e-mail címe. Tehát ha más nem, akkor miért nem lehet arra kézbesíteni? Mindegy, nem...
Ez egy költői kérdés.
Ez teljesen felfoghatatlan, hogy egy ilyen helyzetbe navigálták az MVM-et, hogy neki kell könyörögni, igen. Miközben egyébként a hatóságok, a NAV, a cégbíróság, azok tudnak elektronikusan kapcsolatot tartani ezekkel a személyekkel.
Hát szerintem egy tolvonás a jogszabályban, és akkor ez működőképes, csak most nem, most ugye az MVM egy piaci lenni? Szereplő, ő nem használhatja az állami infrastruktúrát jelenleg.
Piaci.
Hát,
most ettől...
Sőt, van, ahol nem az MVM az egyetemes szolgáltató. Van ilyen?
Igen, és azoknak is így kell kibocsátani. Tehát ez nem egy MVM specifikus előírás, hanem a közüzemi számlákra vonatkozó előírás.
Ez lesz a podcaston címe, hogy piaci szereplő az MVM.
Lehetne akár az is, hogy hogyan indokolta a kamat döntését a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel fogunk következőkben foglalkozni. 6,5%-on tartotta az alapkamatot. Lehet, hogy vannak, akiket ez meglepett, de az indokolás annál érdekesebb. Ugye itt két hetente beszélünk a vám intézkedésekről, illetve az ehhez kapcsolatos bejelentésekkel. Hát úgy tűnik, nem csak mi látunk ebbe kockázatot, hanem a jegybank is.
Már miben? A vám intézkedésekben, vagy pedig a magas kamatban?
Az ő megfogalmazásuk szerint a vámok tartós növelése és a nemzetközi piaci bizonytalanság hazai eszközökkel szembeni kockázatkerülésre gyakorolt hatása erősítheti az inflációs kockázatokat.
Igen.
Jó, ez is, igen, tehát hogy az én kommentem is az, hogy igen, és hogy végre valaki nem tolvezérelten dönt, hanem ezek a kockázatok azt gondolom valósak.
Igen, most, hogyha csökkennének, akkor gondolkodjunk, hogy ilyen adószakmai szempontból, hogyha csökkennének a kamatok, akkor az milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy egy fogyasztási túlsúlyú adórendszerünk van, tehát hogy a fogyasztási adók hatása, vagy a súlya az magasabb, mint a jövedelemadóké, akkor egy magas kamat az ebből a szempontból jó, mert akkor az egy ilyen magas inflációt vizionál, akkor azok fokozatosan növekvő áfa bevételeket jelentenek.
Igen, igen.
Ha csökkennek a kamatok, akkor az meg ugye elvileg a gazdaság élénkítésére szolgál, akkor meg a társasági adóbevételek növekedhetnének azon keresztül közvetetten akár az SZIA is, de hogy ennek a költségvetési hatását, tehát hogy ebből a szempontból még akár egy jó hír is a költségvetés helyzetének, hogyha magas a kamat, nyilván a hosszú távon nem jó hír, mert hogy magas kamat azért az úgy befagyasztja a dolgokat, tehát hogy ki akar felvenni hitelt magas kamatok mellett, nem lesz beruházás, ha nem lesznek beruházások, akkor meg nem lesz tovább gyűrűző pozitív hatás, tehát hogy akkor úgy nagyjából így oldalazunk. Úgyhogy ebből a szempontból meg nem jó hír.
Igen. Ja, bocs, csak még arra a felvetésre, hogy a kamatemelés mennyire növeli az áfa bevételeket, szerintem ebben azért az elmúlt egy-két évben voltak kellemetlen meglepetések. Amikor a pénzügyminisztérium azt gondolta, hogy itt most abszolút. Aztán égbe kiáltó áfa bevételek lesznek, az emberek meg inkább magas kamat beteszem a bankba.
Igen, mert én nagyon sokáig kéz a kézben járt az, hogy az embereknek növekedtek a jövedelmei is, és arányaiban ugyanannyit költöttek a jövedelmükből, mint korábban, csak aztán a jövedelmek már nem követték azt a ütemet, ahogy egyébként az infláció növekedett, és akkor hirtelen megállt a költés, és akkor arányaiban a fogyasztás meg elkezdett csökkenni. És akkor az áfa bevételek megálltak, miközben egyébként meg az infláció megelszaladt.
Igen.
Nagyon bírom ezeket a jelentéseket, amik például írják, hogy a lakossági, mind a vállalati árvárakozások csökkentek, azonban továbbra is magas szinten alakulnak, amikor a zsugorodik a növekedés, de csökken az emelkedés. Szóval ez mindig ilyen bűvész mutatványnak tűnik számomra. A lényeg az, hogy viszont azt leírja, hogy a körülbelül 4%-os inflációval számol az MNB, ami...
És ennél a 6,5% jóval magasabb, mert ugye itt van egy ilyen probléma, hogy a világgazdaság mi egy kis porszám vagyunk, és hogy sajnos egy magas kockázati felárral működünk, mert az elmúlt években nem, nem sikerült megbízható módon működnünk, tehát hogy ezért többet kérnek a befektetők, és hogy emiatt aztán, hogyha a világgazdasági helyzet olyan, hogy ez a régió, ez magasabb kamatot kell, hogy fizessen, és azon belül még annál is magasabbat, akkor tök mindegy, hol áll a mi inflációnk, nekünk ezt a kamatot meg kell adni, és hát nagyjából most ez a helyzet, hogy nem tudják csökkenteni, mert lecsökkentik a kamatot, akkor egyenes arányosan a forint árfolyama kezd gyengülni.
Igen.
Az meg, hogy a vámok emelése élénkíti az inflációs kockázatot, ez viszonylag egyértelmű.
Szerintem az magától értetődik, és mivel Magyarország egy kis nyitott gazdaság, ezért elemi érdekünk lenne, hogy a vám, preferenciális vámszabályok azok érvényben maradjanak, ne legyen büntető vám, vagy minél alacsonyabb legyen. Szerintem ez sem kell nagyon magyarázni.
Hát ehhez az elemi érdekhez kapcsolódik a következő hír. A rendszeres Trump topikunk következik. Ezt a hírt úgy hoztam a műsorterből, hogy van per 1, per 2 bontás. Ezt csak azért mondom el, mert az első hír az, hogy 50%-os vámmal sújtaná Donald Trump az Európai Uniót. A második hír meg az, hogy Trump elhalasztotta az EU-val szembeni 50%-os. És itt nem sok idő telt el a kettő között.
Olyan fura, hogy ennek a csávónak még bárki bármit elhisz. Tehát, hogy...
Abszolút farkast kiállt most már, tehát, hogy ez... Én hát, fel sem húztam a szemöldökömet, hát, amikor belengedte az 50%.
Először megcsinálta ezt Kanadával, aztán megcsinálta ezt Kínával, most az EU-val, tehát, hogy így a bevezetés előtt elhalasztja.
A filmes sztoriról ugye beszámoltunk.
Igen, az ott arról hála Istennek nincs hír. Tehát ott...
De hogy szerintem erről tök érdemes beszélni, hogy itt az Amerikai Egyesült Államok első emberéről beszélünk, és árazzuk annak a kockázatát, hogy amit ő mond, az mennyire valós vagy nem valós. Tehát, hogy ez önmagában egy olyan piaci instabilitásra utal, most visszautalva az előző hírre, meg az MNB-nek a közleményére, hogy azért szerintem ez ilyen még az előző Trump ciklushoz képest is durva. Tehát, hogy...
Hát hitelesség rombolásból abszolút jelesre vizsgázott, hát, hogy tehát most nem tudom, már három hónapja van hivatal, vagy négy, hogy szerintem eljutott a világ oda, hogy ennek a csávónak nem nagyon kell már elhinni semmit, és hogy nyilván amíg fenyegetőzik, és tudja használni a gazdasági erejét, addig az a másik félnek fáj, de hogy most már ugye tényleg amit mondasz, hogy farkas kiállt, hogy ez nem jut el oda, hogy bevezeti. Tehát, hogy nem, igen, hogy azért mindig eljutnak, vagy ő, vagy azok, akik a környezetében vannak, elmondják neki, hogy azért az Egyesült Államoknak is nagyon rossz lesz ez, vagy lehet, hogy nekünk még rosszabb is lesz.
És nem tudok nem kitekinteni, mert hogy ez oké, ez vám meg kereskedelem politika, az a kérdés, hogy ki mennyit fizet kinek, nem, de hogy vannak itt sokkal súlyosabb problémák, tehát mondjuk az ukrán háború, amikor most itt az elmúlt 2-3 napban vagy kétszer megnyilvánult, hogy a Putyin vigyázzon magára, kezdek türelmetlen lenni Putyinnal szemben, hogy azt mennyire veheti komolyan ezek után az orosz elnök.
Maradva a vám
intézkedéseknél,
azt szerintem azért az nagyon érdekes szituáció, amikor például egy amerikai produkciós iroda leül, és azon gondolkozik, hogy elinduljon-e Magyarországra egy új produkcióval, mert oké, most nincs szó erről a vámról, de amúgy meg az éterbe bekerült ez a kommuniké, és akkor ez így nagyon elnehezíti a dolgokat, mind a mellett, hogy nem tudom, mikor jön el az a pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát ezt nem kell komolyan venni. Mert azért most is például a Ursula von der Leyen azonnal felemelte a telefon kagylót, és megcsörgette a Fehér Házat, tehát hogy ő még azért komolyan vette.
De már tudod, ő is már nagyon felhívom. Tudjon valamire hivatkozni.
Jó, de oké, tehát hogy 50%-os vámot kivett az EU. Tegyük félre azt, amiről beszéltünk, hogy ezt nem lehet lereagálni. Tehát, hogyha bevezeti az 50%-os vámot, akkor 50%-at többe fognak azok a termékek kerülni, mert ez nem lehet kigazdálkodni, vagy hiány lesz azokból a termékekből. Most ugye Európából mi az a legnagyobb, ami megy az Egyesült Államokba, az autóipar. Tehát mi fog történni? Megvámoltuk a kínaiakat, megvámoltuk a mexikóiakat, kanadaiakat, megvámoltuk az európaiakat, Amerikában meg alig gyártanak autót. Akkor honnan lesz autója az egyszerű amerikai embernek? Tehát ezeket fel kell függeszteni, mert hogy nem lehet, tehát hogy vagy az lesz, hogy tényleg Na, egyszerűen nagyon olcsó, tudod, ez a vicc, hogy itt nagyon olcsó a Parizer, csak nincs. Tehát, hogy nagyon olcsó lesz az amerikai autó, csak nem lesz. Tehát, hogy...
De még esély az, hogy nem lesz, ugye, mert hogyha azt látja, hogy az amerikai gyártó, hogy a külföldieknek felmegy az ára, akkor ő is árat fog emelni.
Ja, persze, oké, de hogy valamennyivel olcsóbb lesz, de hogy nem
keresletkínálat, az találkozik.
De hogy annyi módon egyébként meg Európa visszatud, tehát hogy beszéltünk arról, hogy egyébként az amerikai szolgáltatás export meg sokkal durvább. Tehát ugye ha csak a termékeket nézzük, akkor persze úgy tűnik, mint hogyha Európa idézőjelben szétlopna Amerikát, mert hogy elárasztja a termékeivel, és hogy ezt kiszippantja.
Egy bizonyos szemüvegen keresztül.
Na, de a másik irányban meg ugye a szolgáltatás importja Európának meg sokkal durvább. Tehát az összes digitális szolgáltatás, amire egyre durvább összegeket költ a gazdaság, annak egy jelentős része meg Amerikából jön. Tehát, ha Amerika megnyomja a piros gombot, akkor Európa is megnyomja a piros gombot, amivel összessége meg Amerika jár sokkal rosszabbul. Illetve ugye beszéltünk arról, hogy ugye ez így van, az egész mögött egy nagy energialobbi is, hogy akkor vedd az én olajamat, az én gázamat, nem tudom mit. De hát ugye azért ott is vannak opciók, tehát hogy nem csak Amerikából lehet venni olajat, meg gázt, tehát lehet cseppfolyós gázt venni egyébként a Közel-Keletről is. Tehát hogyha a kész helyzet elé állítja az Egyesült Államok Európát, akkor az Európának elég sok válasza tud lenni egy ilyen helyzetre, amivel egyébként nem Amerika jár jól. Tehát ugye szerintem ezért baromi hiteltelenek most már ezek a vámfenyegetőzések, mert hogy egyrészt nem tartja be, tehát hogy amit láttunk az elmúlt 100 napban az, hogy ez nincs, másrészt meg, hogy nincs is mögötte igazából hiteles szándék, mert hogy saját magával jobban kiszúr.
Hát ami mögött viszont van hiteles szándék, és igazából arról már lehet tényszerűen beszélni, az, hogy az adóreformja Donald Trumpnak a képviselőházon, ha szűk többséggel is, de átment 215-214 arányban, és azért ez is masszív intézkedéseket tartalmaz, most nem csak a borra valóra, vagy nem feltétlenül annak az adómentességére gondolok.
Hát én nem tudom, hogy mennyire masszív, mert ugye akkor, ha már a következő hírát lovagoltunk, tehát hogy azért ez nem egy olyan nagy horderejű adócsomag, mint amit mondjuk a Biden megcsinált ezzel az Inflation Reduction Act-tel, hanem vannak már egyébként Trump időszakban elindított kedvezmények, amiket egy picit szélesítenének, illetve hogy tényleg az volt, hogy szeretné a KKV-szektornak, főleg a jövedelemadóknál a kedvezményeit szélesíteni, és hogy azzal az effektív adókulcsukat csökkenteni, ami egy ilyen tipikus republikánus intézkedés, hogy adjuk oda a gazdaságnak, forogjon a pénz, aztán akkor ebből majd mindenki profitál. És akkor ennek volt a pandantja, hogy egyébként, ami megint csak azt hiszem, hogy tipikus jobboldali dolog, hogy viszont a kedvezményeket, a szociális részeket megvágja, amit azzal indokol, hogy hát ugye a költségvetés egyensúlyát kell valahol tartani. Én nem néztem meg nem láttam a számokat, hogy ez mennyire reális, vagy nem reális. Azért összességében abból a hírből adódóan, hogy most már 4000 milliárd dollárra fel akarják emelni az amerikai adósságplafont, nekem úgy tűnik, hogy ez egy politikai lózunk, tehát hogy ez nem ellentételes semmit, a végeredmény az, hogy megint még jobban eladósodik az Egyesült Államok.
Igen, ez a hitelplafon, ez nekem nagy kedvencem, tehát ez az ugye a kicsit átfordítva és hétköznapiasítva, hogyha nekem van egy hitelkártyám, amik mögött van egy hitelkeret a banknál, és ezt a bankkal meg tudom beszélni, hogy megemelhetem-e vagy nem. Amerika ugyanilyen hitelplafonnal operál, csak saját maga dönti el, hogy mekkora legyen az a hitelplafon, olyan, mint hogyha a saját hitelkeretét megemelni. Mert hogyha eléri a hitelkeretet, akkor az a gyakorlatilag a technikai államcsőd. És mivel megemeli, ezért ő is látja, hogy nem lesz meg az ellentételezés. Megint az ellentételezéssel jövök, mint itt az első hír kapcsán. Nem tudom, ismeritek-e a Daniel Kahnemannak a munkásságát, ő egy Nobel-díjas pszichológus volt, és a gazdasági, meg nem gazdasági döntéshozóknak a viselkedését vizsgálta, és azt állapította meg, hogy a vállalatvezetők, amikor a saját vállalatuk teljesítményét kell megbecsülni, meg a várakozásaikat elmondani, akkor túlzottan optimisták, és ez valószínű azért van, mert az optimista emberekből válnak vezetők, mert ők tudják jól motiválni az alul dolgozó réteget. És nekem van egy elméletem, hogy politikusból pedig a legeslegoptimistábbak lesznek, mert hogy nekik kell a legtöbb embert motiválniuk. De hogyha megnézzük a független elemzőket, én ami számot láttam egyébként az, hogy a Trumpék valami 4,5%-os GDP növekedést várnak ebből az intézkedéscsomagból. A független elemzők meg azt mondják, hogy legjobb esetben is 0,9%-os növekedés sülhet ki belőle. Illetve még az is ugye, hogy nagyon-nagyon szűk többséggel, tehát 215-214 szavazat ellen, igen, ment át ez a csomag, tehát hogy még a saját párttársai sincsenek meggyőződve azzal kapcsolatban, hogy ez
jó, mondjuk egyébként is, tehát a most nem tudom hány képviselő, hány többsége van a republikánusoknál, tehát ilyen 5-6-8, most nem tudom mennyit, tehát hogy nem kell sok renitens képviselő ahhoz, hogy ez a dolog nagyon, nagyon 4-5 képviselőtől ez hirtelen nagyon szorossá tud válni.
Illetve nincs is még ennek a küzdelemnek vége, mert most ugye a szenátusba került ez a javaslat, és még ott is változtat, ugye a végeredményről majd még be kell számolni.
Még a technikája nagyon tetszik, tehát egyrészt a neve is, mert az Inflation Reduction Act az úgy adja magát, hogy az úgy miről szól, ez meg a...
Nem arról szólt, és nem is érte el.
De ez meg a The Big Beautiful Bill, vagy mi a...
Igen.
Fantasztikus. És hogyha...
Kicsit arra emlékeztet, hogy a Ronald Reagan volt az elnök, és akkor a csillagháború projekt.
Meg hogyha mi panaszkodunk itt a saláta törvényekre, akkor erre mit mondatok, hogy hadügyi kiadásokról is rendelkezik a csomagban, meg a migráció elleni védelem, ez is társít források?
Hát majd biztos bejelenti az amerikai kulturális és innovációs minisztérium államtitkára a különböző...
Azon egyébként megdöbbentem, hogy valami 275 milliárd dollár, vagy 175, nem is tudom, mi volt a szám, hogy amit migráció...
175
milliárd dollár, atya úristen, tehát hogy abból mint tehát ilyen 8 méter magas falat a mexikói határa, tehát mit lehet 175 milliárd euróból, vagy dollárból ki? Tehát...
Hát fia, kínai nagy fal mellett a másik ember által alkottat építmény, amit lehet látni majd a Holdról, az a mexikói fal lesz.
Mindenképpen jó hírrel szeretném ezt az adást
ez jó hír.
Lezárni. Majd eldöntitek, mennyire jó hír az, amit a végére hoztunk. Magyarország és Etiópia ugyanis tárgyalásokba kezdett intenzíven a kettős adós egyezmény megkötéséről. Akkor ezt nagyon örül, Bence.
Végre, hát.
Nem, hát én mindig nézem minden évben a statisztikákat, hogy hány adóegyezményünk van. És hát ugye kiesett most itt az orosz, meg az amerikai, tehát hogy nagyon kell, hogy ezt most kompenzáljuk, úgyhogy mondjuk ez nem keleti nyitás, ez erősen déli nyitásnak érzem, de...
Nem mondhatnám, hogy önkívületi állapotban ruhámat széttépve körbefutottam itt az épület tömböt, amikor elolvastam ezt.
Nekem az jutott eszembe, hogy amikor volt a hír, és azóta sincs, azt hiszem, Új-Zélanddal, már 10 éve tárgyalásban vagyunk Új-Zélanddal is, hogy másik ilyen potenciális piaccal, hogy legyen adóegyezményünk, de hogy azt el tudom képzelni, hogy oda ez egy nagyon komoly könyöklés lehetett a pénzügyminisztériumban, hogy ki legyen benne a delegációban. Hát, hogy az egy jó dolog elmenni Új-Zélandra tárgyalni, az legalább egy hét szabi, nem? Tehát, hogy ez...
Hát egy etióp szafari se rossz.
De hogy volt ezt, hogy itt viszont nem biztos, hogy akkora lesz a sorba állás,
hogy ki akar Etiópiába menni. Lehet, hogy ők jöttek hozzánk.
Hát, de hát ugye kölcsönös tárgyalás, ide is megyünk oda is. Na, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, ki megy Etiópiába.
Illetve, hogy mikor lesz ebből ténylegesen adóegyezmény, természetesen majd arról is befogunk.
Megnéztük egyébként, hogy milyen kereskedelmi kapcsolataink vannak Etiópiával. Igen,
kávé. Nagyon kell, szerintem.
Aki szeret kávézni, drukkoljon ennek a trétének is.
Jó, Köszönjük szépen a mai napi figyelmeteket, kedves nézők és hallgatók. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is kövessetek minket a megszokott fórumainkon, illetve kommentáljatok, észrevételezzetek. Ha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, ezeket igyekszünk az adásba beemelni. A következő jelentkezésünkig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.